Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Mi a digitális jólét alapcsomagjának, illetve ennek a bevezetésének a célja?
A cél az, hogy az internet használatot mindenki számára biztosítsuk. Ugye ezt kétféleképpen tudjuk megtenni. Fejlesztéseket támogatunk, hogy földrajzilag minél több háztartásban elérhető legyen az internet. De ugyanilyen fontos, hogy anyagilag is elérhető és hozzáférhető legyen az internet. Tehát az volt a célunk, hogy létrehozzunk egy olyan díjcsomagot, amely legalább 15%-kal alacsonyabb áron elérhető, mint a hasonló tartalmú legolcsóbb díjcsomag egy-egy szolgáltatónál. És ez a díjcsomag ez amellett, hogy olcsó, ez egy bevezető szolgáltatás volt, ismerkedjen meg az állampolgár azzal, hogy mit is jelent internetezni, mi mindenre használható. Hát olyanokat céloztunk ezzel, akiknek a megelőző egy évben nem volt semmilyen internet szolgáltatása. És ezt a szolgáltatást, még egyszer mondom, legalább 15%-kal alacsonyabb áron egy évre tudták előfizetni. A lakosság azon tagjai, akik még nem interneteztek. És ezen történik most egy óriási változtatás, egy szintlépés, egész más paraméterek és egész más feltételekkel vehető igénybe a jövőben ez a digitális jólét alapcsomag.
Mikortól elérhető egyébként ez az alapcsomag?
Eredetileg a programot 2017-ben indítottunk, tehát mostani változatát azt 33 ezeren veszik igénybe országosan 19 szolgáltatónál. Az új megváltozott minőségi szolgáltatást, hiszen egy minőségi szolgáltatást tudunk nyújtani, pedig már most évelejétől számos szolgáltatónál igénybe veheti a lakosság. Március 16-át követően pedig csak olyanok vehetnek részt ebben a programban, akik biztosítják az új szigorúbb feltételeket, azok a szolgáltatók, akik vállalják, hogy a korábbi 4 megabit helyett 30 megabites sávszélességet adnak, nem vizsgálják azt, hogy a megelőző egy évben volt-e internet előfizetés az érdeklődőnél vagy sem, és nem egy évre fog szólni ez az alapcsomag előfizetési lehetőség, hanem határozottan időtartamra. Tehát számos ponton könnyebb lesz előfizetni, és egy gyorsabb szolgáltatást fog igénybe venni a lakosság, és bocsánat, még a legfontosabb, hogy mobil internet csomagra is igénybe vehető lesz. Eddig, tehát 2017-től a mai napig csak vezetékes internetre lehetett előfizetni digitális jólét alapcsomagot.
Említette ezt a 33 ezres lélekszámot, akik már eddig is igénybe vették ezt az eddigi szolgáltatást. Arról van esetleg adatuk, hogy az ő körükből hányan vannak olyanok, akik teljesen újoncként léptek be az internet világába az alapcsomag segítségével?
Igen, mindenki újonc volt. Tehát nagyon fontos, hogy amikor bevezettük a csomagot, akkor feltétel volt, hogy egy éven belül ne legyen internet előfizetés. Ők mindannyian újoncok voltak, őket újonnan vontuk be ebbe az internetezői körbe. Most, 2022 elejétől olyanok is előfizethetnek erre a csomagra, akik most is éppen interneteznek, de szeretnének egy olcsóbb csomagra váltani, megnézik a feltételeket, mit tud kínálni az adott szolgáltató, és nyugodtan válthatnak, tehát nem csak az újoncok számára áll nyitva ez a lehetőség mostantól.
Nagyon érdekes számomra az a kérdés, hogy Magyarországon hogy áll az internet elérések száma? A lakosságnak hány százaléka fér hozzá valóban az internethez?
A lakosság 89,5%-a az, aki valamilyen vezetékes internet szolgáltatásra elő tud fizetni. Nagyon fontos, hogy miután a mobil internet egyre inkább megközelíti szolgáltatásban a vezetékes internetet, és praktikusan 99% fölötti az elérés, azt mondhatjuk, hogy valamilyen eszközzel a lakosság mindenképpen hozzáfér az internethez, hogyha még a műholdas lefedettséget is ide vesszük, amiből egyre kedvezőbb csomagok vannak, akkor tényleg senki nem maradhat ki az internetezés földrajzi lehetőségéből. Akik pedig ténylegesen előfizetnek az internetre, az a háztartások 87,2%-a, tehát mindenképpen látjuk, hogy itt van egy tartalék. Nyilván a cél az az, hogy közel 100%-os legyen az internet előfizetés, hiszen ma már internet nélkül nem lehet boldogulni sem az oktatásban, sem a munkában, gyakorlatilag egyetlen területen sem.
Ez a 13% satszper kb. Kicsit kevesebb, tudom, ők a társadalomnak a szegényebb rétegeiből kerülnek ki, vagy idősebbek, van-e ilyesmiről? Szó.
Igen, ilyen mintázatokat azonosítani tudunk. Azt gondoljuk, hogy egyre kevésbé az anyagi tényező, ami számít ezen a területen. Akik nem fizetnek elő, mindenképpen az idősebb korosztályból kerülnek ki, illetve olyanok köréből, akik számára nem felismerhető, hogy ez a világ ez milyen előnyöket tartogat. A munkahelyen, vagy éppen nincs munkájuk, vagy a munkahelyen ez egyáltalán nem követelmény semmilyen szinten, de ez a kör ez egyre fogyatkozik, tehát évről évre láthatjuk, hogy szűkül az a kör, aki még nem fizet elő az internet. internetre, ma ez megkerülhetetlen, azt gondolom.
Megkerülhetetlen valóban. Ön is arról beszélt, ugye, hogy céljuk az, hogy közel 100%-os legyen ez az adat, de van ennek realitás alapja? Úgy értem, hogy azért mindig is lesznek idősebb emberek, akik nem annyira foglalkoznak ezzel, vagy ez ugye, ahogy öregszik a társadalom, és hát mások lesznek öregek, hogy így fogalmazzak, ez változhat, és mindenki érdekelt lesz abban, hogy internet elérése legyen?
Utóbbi. Tehát mindenképpen azt mondanám, hogy mások lesznek öregek, tehát azt láthatjuk, hogy a World Wide Webnek az elterjedése, ugye az olyan 94-95 körül kezdődött. Én azt gondolom, hogy akik akkor voltak fiatalabb, az a középgeneráció, inkább a középgeneráció, azok ma már idősebbek, és ők az ő körükből nagyon sokan használják. Tehát én azt gondolom, hogy ez évek során eljutunk a közel 100%-hoz. Nyilván a közel szót azt érdemes azért kihangsúlyozni, de valóban ezt a generációs kérdéskör, ez változik az idők során, és ez egyre kevésbé fog már számítani.
És ön hogy látja egyébként, ha megengedi, egy kis játékra invitálnám a végén, hogy mikor érhetünk el oda időben, hogy ez a közel 100% ez meglegyen?
Nagyon nehéz jóslásokba bocsátkozni, de valami őszintén.
Elnézést kérek ezért.
Mi azért a 2030-at szoktuk egy, ugye még belátható, még tudunk rá programot tervezni, még tudunk rá forrást tervezni és egyebeket, de a 2030-at gondolnám én egy olyan időpontnak, amikor meg fogjuk közelíteni ezt a százalékot.
Reggeli Monitor.
Manapság már azért a szakképzésben is gondolom én alapkövetelmény az, hogy az alapvető digitális készségeket elsajátítsák a tanulók. Ez a 175 szakmában, amit megújítottak, szóval, hogy ez hogy képződik majd, milyen újdonságok lehetnek majd a digitális szakképzésben?
Valóban így van, hogy az élet minden területén a digitális kompetencia elvárt. Valóban meg kellett újítani, de nem csak ezért a tartalmakat, hiszen a technológiák sokat változtak, más anyagokkal dolgoznak ma már, és más munkafolyamatok vannak, más eszközök vannak a iparban, mezőgazdaságban, egyaránt szolgáltatásban, úgyhogy ezt ismerni kell a tanulóknak ahhoz, hogyha valóban a munkaerőpiacon el akarnak helyezkedni. Ez máshogy nem megy, mint hogy olyan kompetenciákkal kell rendelkezniük, amelyeket lehet, hogy a korábbi években nem vártak el. Gyakorlatilag erről szól ez a újítás, a tartalmaknak a frissítése, amely több szempontból valóban megtörtént a szakképzésbe.
Ez elsősorban módszertani újításokat jelent, tehát hogy másképp oktatják a digitális készségeket, vagy akár új eszközöket is jelent a szakoktatásban?
Ez mindent jelent igazából, ez tartalmat, módszertant, eszközöket, ez egy igen komplex fejlesztés, amit elkezdtünk, aminek egy része, azt kell mondanom, hogy egy torta szelete gyakorlatilag a digitális kompetenciáknak az ismerete, hiszen a 175 alapszakma az maga gazdaság szereplői által jött létre, és olyan tartalmakat tartalmaz, amelyet ők határoztak meg, hogy mivel kell kiegészíteni, mi az, ami már elhagyható, illetve mely szakmák hagyhatók akár el, tehát nem csak tananyag egységek, hanem akár szakmák is, és helyette új szakmák születtek, szakmák vonottak össze. Ebből következik, hogy a tartalmakat valóban meg kellett újítani, és a tartalom megújításának az egyik szelete a digitális kompetenciáknak a beépítése, és annak akár a mérése is, hogy milyen szintű, milyen mértékű kompetencia kell egy-egy szakmához, szakma műveléséhez. Amikor a szakmákat szakmajegyzékbe rendeztük, akkor például ott most megjelenik egy új oszlop, ami a digitális kompetenciákat mutatja, ez egy 1-től 5-ig terjedő volt idáig, tehát most ez ugye felületvizsgálban, hogy ezt még pontosítsuk. Egy olyan oszlop, ami a digitális kompetenciákat sorolta be szakmánként, ez egy teljesen újszerű, korábban az OKJ-ban ilyen nem volt, és szakmáknál nem is nagyon beszéltünk idáig digitális kompetenciákról.
Előtérbe kerülhet már ezeknél az úgynevezett digitális kompetenciáknál akár az is, hogy ne csak alap digitális dolgokat tudjanak majd a tanulók, hanem akár alkalmazásokat tudjanak, hát fogalmazok úgy, hogy alkalmazni, vagy éppen mondjuk mesterséges intelligenciát alkalmazni. Szóval ilyen jellegű átalakítás is történt a tananyagokban, elvárásokban?
Abszolút, abszolút. Tehát itt valóban egy 21. századi oktatásfejlesztés történik, aminek a lényege a tartalmaknak a megújításában szerepel a digitális kompetenciának a beemelése, ami miután a szakképzésről van szó, egy nagyon gyakorlatias oldalra van mindig lefordítva. Az alapot gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy úgynevezett állampolgári DICOMP szinteket állapítottunk meg először. Ezeket már az unió szintjeiből átvettünk, azoknak a vizsgálatával a magyar gyakorlatba beemeltük, és ezek a DICOMP állampolgári szintek az alapok ahhoz, hogy azt nézzük, hogy ez hol lehet az oktatásban mindenképpen beemelni. Hogy pontosan értsék, hogy miről van szó. Tehát például képes legyen egy munkakörnek a munkaköri leírást elvégezni, vagy munkaköri leírásokat kikeresni az interneten, képes legyen akár egy weboldalnak az összeállítására, képes legyen egy portfólió összeállítására, tudjon eligazodni akár a jogszabályokba, és ezáltal, hogyha az állampolgári ismereteket ilyen digitális szinten el tudja látni, akkor saját maga is jobban tudja értékelni, hogy ő például mondjuk egy kozmetikai szalont tud vezetni, vagy a kozmetikai szalonnak az alkalmazottja tud lenni. Ugye ez azért két különböző elvárást jelent. És akkor ezt folytattuk azzal, hogy erre az állampolgári digitális kompetencia szintekre rakódott rá a gazdaságnak az elvárása, amikor gazdasági szakemberekkel egyeztettünk arról, hogy a különböző szakmáknál milyen eszközök vannak, hogyan változott a digitális kompetencia elvárás, egyáltalán van-e, tehát nyilvánvaló, hogy minden szakmánál van, csak különböző mértékben, de míg a korábbi időszakban mondjuk a pékek esetében a kemencének a begyújtása az nem hiszem, hogy digitális kompetenciát igényelt. A mai világban viszont az elektromos kemencét, hogy kell beprogramozni, azt már kell tudni. Tehát nagyon nagyot változott ilyen szempontból minden szakmánál a világ. Vagy ott vannak a villanyszerelők, akik gyakorlatilag egy rendes hálózatnak a bekötését megtanulták idáig, de ma már azért a villanyszerelő szakma az eltolódott arra, hogy illik tudni arról, hogy mondjuk mobiltelefonon az elektromos kapcsolatú fűtést valaki be tudja kapcsolni, vagy egy redőnyt le tudjon engedni. Ez is villanyszerelő dolga. Ez nem ugyanaz az ismeret, nem ugyanaz a tudás, amit ma már elvár a környezet, nem hasonlítható össze szerintem a régivel.
Reggeli monitor.
A Digitális Jólét Program elindította az Okosváros Piac Tér nevű online platformot, ezen keresztül okosváros termékek, szállítói, fejlesztői és potenciális megrendelők találhatnak egymásra. Ez tulajdonképpen egy piaci igény hívta életre, vagy pedig más oka volt, hogy elindították?
Ha szétnézünk a világban, akkor a digitalizációt önmagában a piac gerjeszti, vagy a piac a motorja a digitalizációnak. Én azt gondolom, hogy ez jól is van így, de erre így is kell ebben a formában tekinteni. És az okosváros piactérről van szó, akkor nyilvánvalóan voltak fellépő piaci igények, de mivel digitális településfejlesztésről beszélünk, és itt nem szeretném kiragadni a Smart City-t vagy az okosvárosokat, akkor itt van egy nemzetgazdasági igény, és van egy társadalmi igény, amiket jól kell tudnunk kezelni, mert nyilvánvalóan a felelősség az itt a szakpolitika, vagy az aktuális térségben, vagy az önkormányzati működésben keletkezik. Tehát vannak természetesen piaci igények is, de sokkal inkább nemzetgazdasági és társadalmi igények az, amik életre hívták ezt a hiánypótló platformot, amit így is neveztünk el, hogy Okosváros Piactér.
És egyébként miben segít ez a platform, és kinek?
Kellő magabiztosságot ad abban, hogy itt egy államilag minőségbiztosított felületről, platformról beszélünk, ami azt jelenti a hétköznapokban, hogy a piactérre regisztráló szállítók, szolgáltatók, vagy akár rendszerintegrátorok ebben a körben egy 4 lépcsős validációs folyamaton mennek keresztül, pénzügyi, társadalmi, jogi, műszaki validáción, tehát akár a termékek vagy szolgáltatások egy ilyen jellegű szűrőn keresztül esnek, és már ezt a minőségbiztosított felületet, adatlapokat tudják elérni tulajdonképpen egykapusan a hazai önkormányzatok, vagy a hazai önkormányzatok működésében álló ottani vállalkozások, vállalkozók, akik nyilván ilyen jellegű fejlesztésekben kívánnak majd akár az előttünk, vagy már tulajdonképpen benne vagyunk ebben a következő fejlesztési ciklusban. Tehát ezt a fajta magabiztosságot támogatja, és túl azon, hogy itt egymásra találnak az igények, ezen kívül még a digitális jólét program ezeket a folyamatokat felügyeli és menedzseli is, hogyha úgy tetszik, mert nyilván az nem elvárható minden magyarországi önkormányzattól, hogy egy ilyen állandó jellegű kompetencia legyen helyben ezekre a digitális fejlesztési projektekre, és több száz fős szakértői gárda dolgozik az Okosváros Tudásközpontban, a digitális jólét programon belül, ők segítik ezeket a folyamatokat mind a két térfélen.
Tehát akkor ezek szerint itt megkönnyítik a közbeszerzések lebonyolítását is? Úgy értsük ezt?
Okosváros piactérnek hívjuk a piacterünket, de itt pénz nem cserél gazdát. Csupán egy transzparens tájékoztatás, transzparens megkönnyített döntéshozatali támogató rendszerről beszélünk. Amennyiben a piactéren létrejön egy ilyen jellegű projekt, vagy itt legenerálódott egy ilyen jellegű projekt, akkor arra is van lehetőség, hogy mind a projekt tervezését, ha ez pályázati forrásból, hazai vagy EU-s forrásból történik, akkor adott esetben akár a közbeszerzést, akár esetben a teljes projekttervezést tudjuk menedzselni. Így van.
De hogy arról szól ez a dolog, hogy megkönnyíti ezt a folyamatot? Mert itt van egy válogatott kör, akiket ajánlanak a szakemberek, a döntéshozóknak. Tehát akkor így módon már nem kell lefolytatni azokat a különböző eljárásokat, vagy erről nincs szó, itt csupán egy ajánlásról, sőt még talán ajánlásról sincs szó, csak egy szakmai szint biztosításáról.
Azt mindenképpen megspórolja egy adott önkormányzat, hogy neki kelljen felkutatni egy lehetséges problémára, egy lehetséges megoldás kiterjesztését, tehát a piactér ebben mindenképpen segít, mert ezt elvégezzük mi. Ajánlásról azért nincs szó, mert nem is venné jó ki magát ebben a térben, hogyha mi ajánlással élnénk. Mi azt tudjuk biztosítani ezen a felületen, hogy ilyen szempontok mentén mi megvizsgáltuk, és azt találtuk, hogy a validációs folyamat végén ezek a termékek, ezek a szolgáltatók igenis együttműködésre képesek, számítani lehet arra, tervezni lehet velük, hogy tudják a leírt garanciális feltételeket biztosítani, és együttműködőek egy ilyen agilis fejlesztési környezetben, tehát lehet velük együtt rugalmasan dolgozni.
Milyen megoldások találhatók meg már ezen a platformon, és mire számítanak még? Egyáltalán bővülhet ez a kör?
Volt egy megelőző piackutatás itt a 2020-tól tulajdonképpen, és azért nagyjából látszik, hogy ebben a ágazatban, jelen pillanatban egy nagyságrendet mondok, 200 olyan többségében magyar tulajdonú vállalat van, aki ilyen jellegű megoldásokkal rendelkezik. Konkrétumokat is lehetne mondani, de nyilván ez a fenntarthatóság, az elektromobilitás és az általános okosváros vagy digitális települési eszközökről beszélünk, tehát egy okoszebráról, egy okospadról, intelligens, fenntartható, vezérelhető közvilágítás korszerűsítésre, tehát amivel azért már találkoztunk a mindennapokban. Ebben már vannak jó magyar megoldások, jó és exportképes magyar megoldások, mert a digitális exportfejlesztés is a digitális jólét programon belül működik, tehát pontosan látjuk, és vannak is olyan partnervállalkozások, akikkel már külpiacokon jelentünk meg ezekkel a termékekkel. Tehát jellemzően ez a kör, ez már egy jól érzékelhető bázist fog adni az okosváros piactérnek, és hogyha a kiterjesztésről beszélünk, akkor olyannyira komolyan gondoljuk, hogy ugye Magyarország most V4 elnöksége tölt be, és volt elmúlt ősszel a Civitas Sapiens okosváros konferenciánk, ahol Csehország volt a vendégország, nyilván ugyanebből a digitális települési ökoszisztémából kiindulva, és májusban már a cseh partnerekkel abban a témában fogunk asztalhoz ülni, hogy hogyan tudjuk ezt a V4 kiterjesztést Csehországgal első lépésként megtenni, hogy mi abban gondolkozunk egyébként, hogy itt a V4 vagy V4 plusz országok tekintetében az egy meghatározó platform legyen, és ezeket a megoldásokat egymás között jó gyakorlatokat ne csak tapasztalatcserére, hanem közös, akár határon átnyúló együttműködésekre is ki tudjuk terjeszteni.
Ha már itt említette az ország határon átnyúló együttműködéseket, akár a térséghez, akár a tágabb Európai Unióhoz képest, hogy állnak a magyar városok ilyen okosváros fejlesztések terén?
Ez megint ilyen 10 év távlata, mondjuk 2022-től visszatekintve, nem csak városok, hanem kisebb települések, akár falvak is nagyon sok jó példával tudnak szolgálni. Ez éppen az elmúlt évnek a történése, az év digitális faluja díjnek a megalapítása, amivel az volt az alapvető célunk, hogy felszínre kerüljenek ezek a digitális megoldások, akár falvakban vagy városokban, hogy egymástól tanulva is tapasztalatot cserélve tudjanak fejlődni a térségek Magyarországon. Van nagyon sok jó tapasztalatunk, és van nagyon sok jól működő rendszer. Ha csak egyet ki kellene emelnem, akkor éppen Monort mondanám, ahol talán Magyarország legkomplexebb ilyen jellegű okosváros megoldásai működnek, itt a közbiztonság, az energiahatékonyság, és sok minden olyan funkció, tulajdonképpen még a digitális közszolgáltatásokat is ide sorolnám. Egy olyan komplex okosváros megoldási rendszert állított fel a Monor város önkormányzata, a belügyminisztériummal és az ITM-mel, társminisztériumokkal együttműködve, ami talán a legfejlettebb ilyen jellegű megoldás a Magyarországon.
Mitől függ ma Magyarországon az elsősorban, hogy a települési önkormányzat belekezd egy ilyen projektbe? Ez elsősorban a vezetőkön múlik, meg az ottani helyi igényeken, vagy azért ez eleve azon is múlik, hogy mennyi pénze van rá a falunak, vagy az adott településnek, vagy pedig forrás az lenne rá, ha igény van?
Komplex a kérdés, de tulajdonképpen a kérdésben meg is adtuk a választ, de azért hagyj beszéljek egy picit arról, hogy eddig túlságosan sokat beszéltünk a technológiákról, a technológiai megoldásokról, és keveset beszéltünk arról, hogy mit is okoz ez, milyen előnyökkel jár egy adott településen, vagy egy adott városban lakók számára, milyen előnyökkel járhat. Ha a szakpolitikai oldalra át akarom ezt fordítani, akkor ez a valós igények felmérését jelenti. Ma már nem pénz kérdése az, hogy megfelelő igényekre, megfelelő problémákra hozzuk válaszul a digitalizációnak az eszközrendszerét, vagy a megoldásait, de ez az kell, hogy ott helyben együttműködés kell és egyetértés kell abban, hogy a valós igényeket mérjük föl. Tehát nem lehet érvényben egy ilyen szállítói megközelítés, mert ha nem a jó válaszokat adjuk ezekre a kihívásokra, akkor nem fogják az ott lakók használni, akkor nem lesz fenntartható ezek a digitális megoldások. Források tekintetében nem állunk jól, de nem állunk rosszabbul egyéb iránt, mint más európai országok. A digitális településfejlesztésnek a kora, ha úgy tetszik, akkor az most van beköszönőben, tehát most fognak elindulni ebbe az irányba a gondolkodások, de egyéb iránt lesz több olyan jellegű, és van is már akár a területi operatív program pluszban is vannak olyan elemek, de a közös agrárpolitikai forrásokban is lesznek olyan elemek, amely elsősorban a vidéki digitális településfejlesztés, de fogják tudni támogatni. Ebben olyan IKT megosztások is lesznek, amelyek nem csak a környezeti, de az épített természeti környezetre is fognak megoldásokat javasolni. És hát a 21. novemberében kihirdetett digitális falu program egy komoly elhatározása a Magyarország kormányának abba az irányba, hogy igenis ezzel számolnunk kell, és így kell fejleszteni a hazai településszerkezetet, ami önmagában speciális, mert a közel 3200 önkormányzatból azért nagyságrendek 2700-5000 fő alatti. Tehát nekünk nem smart city-ket kell Magyarországon létrehozni elsősorban, hanem digitális település szöveteket, amelyek a későbbiekben össze tudnak egymással kapcsolódni, és egységes integrált rendszereket tudnak alkotni. Ez amiatt is fontos, mert a pénzügyi források azok sokszor nem alkalmasak arra, és direkt használom ezt a szót, tehát nem rentábilis egy kis település vonatkozásában egy digitális fejlesztés, de a térség szinten gondolkozunk, mondjuk gondoljunk a Balaton felvidékre, ha az északi parton utazunk, ugye a helységnév táblák egymást érik, de mégis önálló entitások, akkor 3-4 ilyen település halmazára már igenis kivetíthető és pénzügyileg is fenntarthatóvá válik egy digitális fejlesztés.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.